Magyarország szereplek!
Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
A Kossuth Rádió Békés Csabán, FM 97,3. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
Műsorunk mai tartalmából. Pénteken volt Ebenspanger Ferenc gyémánt miséje. 250 éve telepedtek le piarista szerzetesek Kolozsváron. A beregi település egy népcsoporttal és egy felekezettel lett szegényebb a II. Világháború után. Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Veresemese gyöngyvér vagyok. Pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából pénteken a temesvári Szent György székesegyházban tartotta gyémánt miséjét Ebenspanger Ferenc, az egyházmegye nyugalmazott plébánusa. Életének fő célja volt a papi hivatás, és apai ágon német gyökerei dacára a magyar anyanyelve volt számára a legfontosabb. Szívesen emlékszik vissza a református többségű szülőfalujának általános iskolájára, de teológiai tanáraira is, közülik is elsősorban az őt pappá szentelő Márton Áron püspökre. Megpróbáltatásokkal teli élete alkonyán hálaadással tölti el, hogy megérhette a gyémánt miséjét. Ebenspanger Ferencet Lehőcz László kérdezte életéről, hivatásáról.
Hogyan emlékszik vissza a végvári születésre, a gyermekkorára?
Én nagyon szerettem Végvárt, és ma is szívesen gondolok, sőt, a múltkorában avattunk a református templomnak a kertjében egy emlékművet a orosz deportártakról. Megkértek, hogy menjek én is, és szenteljem meg. Három nagybátyám is volt Oroszországban. Édesapámmal együtt, ugye. És most is szívesen megyek Végváros. Én ott égeztem az általános iskoláimat, ugyanis Boksánba költöztünk 52-be. Magyar iskola volt ott, egy magyar osztály, inkább így mondanám. 1-4-ig egy tanerős, és a 4-et ott jártam, és akkor édesanyám megkérdezett, hogy akarsz-e román iskolába menni. És én azt mondtam, nem, visszamegyek Végvárra. Nagyanyám még élt, mondom, onnan járok iskolába. És végig aztán magyar iskolába jártam. A teológia is magyar volt.
Milyen emlékei vannak a családból? Milyen családi indítatása volt?
Édesanyám nagyon vallásos volt, és már még pöttöm kicsi emberkéket vitt bennünket a bátyámmal együtt a templomban, jó lehet. Végváron Csekin Maroknyi katolikus volt, és van most is. És minden vasárnap mentünk a templomba. Egyetlen katolikus voltam az osztályban Végváron, mind reformátusokat, egy kimondottan református község volt, és szerettem ott lenni. Barátaim most is vannak még, másokan meghaltak.
Milyen volt ez a végvári iskola, amihez annyira ragaszkodott, és a magyar nyelvhez ragaszkodott, ezért is tért vissza a Végvárra?
Az iskola jó volt. Jó tanáraim voltak, és kedvesek, rendesek voltak, és én szerettem Végváron iskolába járni. És sok barátok voltak meg minden, úgyhogy kellemes volt Végvár, legalábbis akkor gondolom most is az.
Mi volt az, vagy ki volt az, aki a papi hivatás felé irányította az ön lépteit?
Én azt hiszem a Jóisten, mert gyerekkoromban megkérdeztek, hogy mi akarsz lenni, ha nagy leszel. És én azt mondtam, hogy pap leszek. De már úgy 3 éves koromban.
Az iskola elvégzése után hogyan folytatódott az élete?
Nehérvádon. Akkoriban még kántoriskola volt. Nagyon jó emlékeim vannak. És nem bántam meg, hogy oda mentem, mert én nem kántor akartam lenni, hanem pap. És sikerült elérnem. És tényleg azt, mint mondtam, hogy hát pöttöm gyerekkoromban már ezt mondtam. És elvégeztem ugye az általános iskolát, és beszéltem a plebánossal, hogy én hallottam erről a gyulafehérvári kántoriskoláról, hogy én ott akarnám folytatni a tanulmányaimat, mert én pap akarok lenni. És akkor ez a legjobb, hogyha ott végezem el a középiskolát.
Milyen tanárai voltak ott, akikre ma is szívesen emlékszik vissza?
Az igazgatóra, Faragó Ferencre. Aztán volt egy Csikolya Bálint, és a Szatmári Egyházmegyés volt, ezek paptanárok voltak. és volt civil tanáronk is, például az éneket, és a román nyelvet is a városból jött be, az általános iskolából hozzánk tanítani.
A kántoriskola után egyenesen következett egyenesen. A teológia.
Igen, az 6 év, 10 évet töltöttem Gyulafehérváron, és szívesen visszaemlékezek, főleg már tanárom püspök úr, ő tanított minket az 5. évnek és 6. évnek is adott órákat, de úgy, hogy mi mentünk hozzá, mert nekem még a teológiára se volt szabad eljönni. Szobafossággal büntették. Hosszú ideig börtönben is ült, és úgy visszaemlékezem rá, nagy ember volt, pedig kicsi növésű, de nagy ember volt.
Emlékszik az első misére?
Emlékszem. Mikor a püspök felszentel, az az első mise. A szentelés mindig úgy volt, hogy fehér vasárnap.
Hol szolgált?
Az első helyem Nagyszent Miklós, de ott csak 10 hónapig voltam. Nagyszent Miklós volt az első szerelem. Az mindig kedves emlékem maradt. Egy 3000-en voltak, 3500, azok közül 3000 német, 500 né magyar volt. És aztán mentem Pécskára. Pécskán egy olyan 7000-et tartottunk nyilván, és 7000 románt is, tehát elefele. Pécskáról pedig Aradra, Aradon is voltam káplán. És aztán Aradról pedig Tornyára. Nagyon szerettem. Nem volt olyan nagy közösség, de olyan 700-800-an voltak még, amikor oda kerültem. Most már nincsenek, csak vagy 200-an.
Aztán gátaljai plébánosként ismét visszakerült Végvárra, és ott is szolgált.
Visszakerültem Végvárra valóban. Szívesen mentem mindig ki. És jöttek is az emberek, volt úgy, hogy 30-an is voltak a kis imaházban, és szívesen jártam ki, és el is határoztam, hogy legalább 2-szer egy hónapban kimegyek, de aztán kútba dőlt, mert egy csomó filiát adtak nekem. 2 volt plébániát, Móriczföldet és Nagyzsámot. Összeszámoltam, hogy 9 helyre kellett járjak. Úgyhogy a végvári terven kútba esett. Akkor még fiatal voltam, bírtam az iramot. Most már megragyantam.
Honnan ment nyugdíjba?
Gátoljáról mentem nyugdíjba. Beteg lettem, TBC-s. 10 hónapig voltam kórházban, és akkor utána még szanatóriumban. Nagyon legyengített a betegség, mert ez egy hosszadalmas betegség. Amikor már nem voltam fertőző, akkor kiengedtek a kórházból.
60 éve szentelték pappá, gyémántmisét ünnepli, milyen gondolatokkal?
Nem ünnepelem, hanem hálát adok, mert nem sok pap éri meg a 60 évet. Én már 83, de az utóbbi időben már nem voltam plebános, mert megbetegedtem. És aztán hát nyugdíjba kellett menni. Előbb beteg nyugdíjba, és mikor elértem a korhatárt, akkor 55 éves koromban nyugdíjba kellett menni. És mint nyugdíjas, aztán Dugnácskára mentem. A levegője jobb, mint a Herkules fürdéjé. És ott a tüdőm teljesen rendbe jött.
Tanára is volt Márton Áron püspök, aki 60 évvel ezelőtt szentelte fel Ebenspanger Ferencet. A nyugalmazott plébános pénteken tartotta gyémánt miséjét Temesváron. Erről is beszélgetett vele Lehőc László. Kolozsváron egy egész rend ünnepel. 250 éve telepedett meg a piarista szerzetes közösség a kincses városban. A rend a 18. század óta meghatározó szerepet tölt be a város oktatási és hitéletében. A Szent Háromság templom és a szomszédos rendház fenntartója. A jezsuita rend megszűnése után a piaristák az átvett rendházban és iskolában az ifjúság oktatásával és lelki nevelésével foglalkoznak évszázadok óta. Természetesen az 1948-as államosítás őket is érintette. Így a rend csak a rendszerváltást követően térhetett vissza Erdélybe és a kincses városba, ahol jelenleg is aktív közösséget alkotnak tagjai. A rend kolozsvári működéséről, történetéről és a jubileumi évről Böszörményi Géza piarista atyát, Ferenc Ádám kérdezte.
A piaristák megtelepedésének a hosszú távú előzménye, hogy jezsuiták voltak itt Kolozsvárot. Bátor István erdélyi fejedelem 1579-ben meghívta őket, hogy egy iskolát létesítsenek Kolozsvárot. Ugye az erdélyi fejedelemségnek a vallás története nagyon összetett. A reformációnak a hatása nagyon erős volt. Bátori István volt az első katolikus fejedelem Erdélynek, és akkor ő ugye így a jezsuitákban megbízott, de hát Kolozsvár azért akkor egy erőteljesen protestáns város volt. Bátori aztán két évvel később, 1581-ben egyetemi rangra is emelte ezt az iskolát. Sok épületben működtek ők Kolozsvárot, négyszerűzték el a jezsuitákat, néha ezek elég ilyen puskakoros történetek is voltak, akár gyilkosság is előfordult. Ezek kapcsán végül a jezsuiták városközpontba kerültek, a Farkas utcához, itt építették fel a templomukat, ami Erdélynek az első barokk temploma volt, ugye 1725-ben szentelték ezt fel, és nagyon híres és minőségi iskola volt, amit ők itt fenntartottak. Ide járt Pázmány Péter bíboros, Mikes Kelemen, törökországi levelek szerzője, illetve a román történelme is nagyon fontos személyiségek, Georg Sinkály, Petru Major például, akik történészek voltak. Viszont politikai okokból a pápa 1776-ban arra kényszerült, hogy feloszlassa a jezsuita rendet az egész világon. Az iskola viszont ugye megmaradt, egy ideig világi papok dolgoztak itt, és aztán Mária Terézia, a magyar királynő, végül felkérte a piarista rendet, hogy ezt az iskolát vegye át és üzemeltesse. 1776-ban, tehát 250 éve jöttek ide a piaristák, a beiktatásuk október 15-én volt, azért, mert ezen nap volt Mária Terézia névnapja, és akkor ezzel is az alapító előtt tisztelegtek. A hely folyamatosan itt a városközpontban volt, több épületet is fenntartott itt a piarista rend, nagyon sokfajta intézménye, ugye említettem, hogy egyetemként alapították, vagy egyetemmé lett gyorsan az alapítás után ez az intézmény, még a jezsuita korban. A piaristák is egy ideig dolgoztak ezen az egyetemen, aztán az egyetemi képzés megszűnt, de hát ugye középiskola folyamatosan működött itt, több kollégium működött, sőt a századforduló körül, ez már az 1900-as éveket jelenti, 20 évig itt működött a piarista rendnek a tanárképző főiskolája, a Kalazanténum, tehát ahol a piarista kispapok tanultak. Mert hogy Kolozsvárott volt egyetem, akkor már, ahova ők jártak, ugye a tanári szakjaikat ott tanulhatták, a teológiát pedig itt a saját főiskolájukon. A mai iskola épület a 19. század első felében épült fel, amikor régi rossz állapotban lévő épület helyébe egy újat emeltek. Részben egyébként ez érdekesség, a Kolozs monastori apátság köveiből épült az épület, és azért is érdekes ez a mi szempontunkból, mert a jezsuiták eredetileg ott kezdték el a működésüket. Tehát ahol az egész intézmény elindult, annak az épületnek az anyagát felhasználták az új épülethez, és akkor így érkeztünk el aztán a 20. századhoz.
A piaristák Kolozsváron is, mint ahogyan a világ minden pontján a tanítás misszióját vállalták magukra, hogyan nézett ki az a folyamat, ami végül a mai helyzetet eredményezte, és milyen tevékenységeket végeznek ma.
A 20. század történelme, vagy egész Közép-Európában, Erdélyben Kolozsvárot is nagyon viharos volt. Ugye ez egy nagyon nagy múltú piarista iskola volt, piarista iskolák között is nagyon fontos. Magyarországon az első világháború előtt 24 piarista iskola volt. A kolozsvári olyan szempontból volt kiemelkedő, hogy Erdély fővárosának tekintett településen volt található, ahol egyetem is volt, és nem csak a piarista növendékek jártak az egyetemre, hanem a piarista tanárok közül is többen oktattak is az itteni, ugye akkor már állami egyetemen. Nem csak teológiai tárgyakat, hanem más tárgyakat is, tehát egy nagyon magas színvonalú tudományos élet folyt itt. A világháború után, amikor Kolozsvár Romániához került, akkoriban Erdélyben 4 piarista iskola működött, hát ezek eléggé nehéz helyzetbe kerültek, ugye politikailag is, gazdaságilag is, szervezetileg is egy új egység jött létre. 1925-ben létrejött a Romániai Rendtartomány, ebből a bizonyos 4 rendházból, amelyik közül az egyik Kolozsvár volt. Kolozsvárot egy nagy szerencse volt, hogy az iskola magyar nyelvű maradhatott. Az a tulajdonjogával függött össze, ami a katolikus státusé volt hivatalosan, az iskola is így maradhatott magyar nyelvű. Érdekesség itt, hogy az iskola nagyon nyitott volt felekezeti és nemzetiségi szempontból is. Ez a 19. századra vagy a korábbi időszakokra is igaz. Nem csak katolikus és nem csak magyar diákok jártak ide. Ugye itt a városban legalább 6 felekezet él együtt, hogyha csak a nagyobbakat számolom. A katolikusok mellett, akik egyébként kisebbségben vannak, a reformátusok, evangélikusok, unitáriusok, illetve a román nyelvű felekezetek, ugye a görög katolikusok és az ortodoxok, és mindezekből a felekezetekből jártak diákok a piarista iskolába, és hagyományosan kapcsolatosan ezt nagyon békés módon élték meg. Tehát, hogy akik ide jártak, más felekezetűek, más nemzetiségűek, azt élték meg, hogy teljesen tiszteletben tartják az ő felekezeti nemzetiségi hovatartozásukat. Bátorítják őket arra, hogy akár a saját felekezetük, nemzetük hagyományait ápolják. Tehát nagyon békésen folyt így az iskola életem. És akkor visszatérve a két világháború közötti időszakhoz, ugye, ahogy említettem, létrejött a román tartomány, a bécsi döntés után visszacsatolták Magyarországhoz, Kolozsvárt, aztán ugye újra Romániához került a háború után, és ahogy itt is a kommunista rendszer kiépült, államosították az iskolát 1948-ban. Történt ez egyébként érdekes, hogy egy idejűleg a magyar piaista iskolák államosításával. Tovább működött állami iskolaként többféle néven. A piaista szerzetesek pedig iskolában nem taníthattak, ők papként működtek alapvetően, többen Kolozsvárt is maradtak piaista szerzetesek közül. Közülük egyébként 2002-ben halt meg az utolsó, Tendelle József. Az iskolában éltek ezek a piaista gyökerek és a piaista szellemiség. Érdekes így olvasni az erről szóló visszaemlékezéseket, az öreg diákok visszaemlékezéseit, akik a szocializmus alatt jártak ide, hogy ha nem is mondták ki, hogy ez egy piaista iskola volt, de lehetett érezni, hogy itt van azért egy nagy hagyomány. Tudományosan, illetve morálisan, felekezeti szempontból is. És a rendszerváltás után az iskola 1999 óta Bátor István elméleti líceumként működik, tehát az alapító nevét vette fel, és nagyon lelkesen ápolják itt a piaista hagyományokat. És hogy aztán mi történt, hogy a piaistákkal, hogy kerültünk mi ide? Ugye, ahogy említettem, a romániai piaisták meghaltak, viszont a magyar tartományban továbbra is élt az a szándék, hogy az erdélyi magyar kultúrában mi továbbra is szeretnénk jelen lenni, bekapcsolódni az itteni egyházi életbe, segíteni az itteni magyarságot. 2007-ben költöztek piaisták Erdélybe, először Csíkszeredába, két piaista atya, Kállai Emil és Sárközi Sándor, és akkor utána úgy láttuk, hogy ahogy a tevékenységi területünk változik, ahogy a világ változik, úgy az erdélyi piaista misszió is új helyet kapott. 2022-ben költöztünk de Kolozsvárra, Kovács Gergely érsek atya, illetve László Attila főesperes atyának a hívására, és nagy-nagy szeretetével kísérik, hogy mit csinálunk ma. Az érsek atya megbízta a piaista rendet a Kolozsvári Egyetemi Lelkészségnek az ellátásával. Ez egy nagyon virágzó közösség. Úgy gondolom, hogy Magyarországon is csodára járnának, hogyha ott olyan lenne. És ezt azért is merem mondani, mert ezt nem mi építettük így ki, tehát hogy itt a piaisták előtt nagyon jó egyetemi lelkészek voltak, akik ezt megalapozták, és mi szeretnénk ezt továbbvinni, és úgy látjuk, hogy továbbra is virágzik ez a közösség. Hát mintegy 150 aktív tagja van az itteni egyetemi lelkészségnek. Négy csoportban, minden hétköznapra üt egy csoport esténként. Nagyon lelkesen, nagyon elkötelezetten, nagyon mélyen hívő fiatalok vannak itt, akik ugyanakkor nagyon elkötelezettek a tanulás, a munka iránt is, és azt látom így, hogy nagyon elkötelezetten és nagyon profi módon alakítják ki a saját közösségi életüket. Tehát programokat szerveznek maguknak, több bizottság működik így a lelkiségen belül, amiket alapvetően ők mozgatnak, rendkívül jó tapasztalat látni ezt az egyetemista közösséget. A másik fontos területünk a Bátor István elméleti líceum, amit említettem, az utódiskolánk, amelynek az életébe szorosan bekapcsolódtunk. Mondhatjuk azt, hogy bizonyos formában minden korosztályban jelen vagyunk, az alsós osztályok egy részébe járunk be, néha imádságot tartani. Ezek olyan osztályok, amelyek a itteni katolikus plébániától is támogatást kapnak. A felsős korosztály számára megszerveztük a kalzancius mozgalmat, ez egy ifjúsági mozgalom, olyan ifjúsági csoportok, amelyek piaista szellemiségben a beszélgetés, az imádság és a játék központba állításával rendszeresen tartanak foglalkozásokat, és ezeket idősebb diákok vezetik egyébként, akik Magyarországon készülnek fel erre a feladatra. A gimnáziumi osztályokban pedig részben lelkinapokat tartunk, részben pedig az itteni vallásturizmus képzésbe kapcsolódtunk bele, tanárként is órákat tartunk.
Emlékév az idei 250 éve telepedtek meg Kolozsváron a piarista szerzetesek. Milyen programokkal fogják ezt megünnepelni?
Nagyon sokféle programot szerveztünk, ebből a fontosabbakat szeretném kiemelni, illetve azokat, amik így sokakat érintenek. Nagyon szép nyitánya volt ennek, amikor meglátogatott bennünket a piarista rend generálisa, Carles Gil, Rómából. Egy szerzetesi találkozót tartottunk ennek kapcsán, meghívtuk a kolozsvári szerzetes közösségeket erre a találkozóra, egyébként nem csak magyar szerzetes közösségeket. Egy ünnepélyes vesperást, egy estimát tartottunk, utána pedig generális atya egy nagyon figyelemreméltó előadást tartott nekünk az európai szerzetesség jövőjéről, amit egy beszélgetés követett. Nyáron lesz a legnagyobb szabású rendezvényünk, úgy gondolom, ez a piarista ifjúsági találkozó, Piarist Youth Meeting, mindig más országban rendezik, Erdélyben még sosem volt ilyen. Erre tehát sok országból várunk résztvevőket, Magyarországról, Lengyelországról biztos, hogy jönnek, Spanyolországból is feltételezhetően, de lehet, hogy Csehországból, Szlovákiából, Ausztriából, Ausztriából. Tehát egy egyhetes ifjúsági találkozó lesz, rendkívül színes program kínálattal. A programjainknak egy jelentős részét az októberi hónapban tartjuk meg, hiszen akkor volt az alapítás, ahogy ezt említettem. Egy kiállítást szeretnénk rendezni, ami októberben megtekinthető lesz a kolozsvári piarista múltról. Lehetőleg minél többféle kiállítási anyagot szeretnénk itt összeszedni a szép templomi kegytárgyaktól egészen az iskolai ellenőrzőkig és évkönyvekig. Tartani fogunk egy konferenciát a kolozsvári, illetve az erdélyi piaristákról szintén október elején, ez elsőben a tudományos világnak, ez egyetemistáknak címezzük, illetve talán a legfontosabb, hogy ünnepélyes háladó szentmisét fogunk tartani az alapítás napján, október 15-én, amire szeretnénk meghívni mindenkit, akivel kapcsolatban állunk, így röviden mondhatnám, meghívni a helyi papságot, a szerzetes közösségeket, a testvérfelekezetek képviselőit is. A bátori líceumban egy projekthetet tervezünk így a piaristák története kapcsán, hogy ők is tudjanak mélyülni az iskola múltjában, illetve a záró program egy imaes lesz, amit az egyetemisták szerveznek. Light of Night-nak szokták hívni, ez egy megszólító, missziós jellegű imaest, amikor meghívják mindazokat, akik szívesen imádkoznak, szívesen kérik a mi imáinkat. Minden évben meg szoktuk ezt rendezni, évente kétszer, ezt november vége felé tervezzük, ez lesz nagyjából a lezárása a jubileumi programjainknak.
250 éve telepedtek meg a piaristák Kolozsváron. Az idei jubileumi évben több eseményen is megmutathatják tevékenységüket. Hallottuk Böszörményi Géza piarista szerzetestől, akit Ferenc Ádám kérdezett. A kárpátaljai Zápszonyban már a II. Világháború után eltűnt egy közösség. A 20. század elején a Beregvidéki település lakosságának több mint 10%-át alkotta a zsidó közösség. Mára egy izraelita család sem maradt a településen. Ennek oka a holokauszt. 1944-ben 60 helyi zsidót zártak a beregszászi téglagyárban kialakított gettóba, majd szállítottak a koncentrációs táborokba, főleg Auschwitz-Birkenauba, ahonnan nem tértek haza. Részletek Iváncsik Attilától.
Bár ma már nem élnek zsidók a beregvidéki Zápszonyban, a helyiek őrzik emléküket. Sok házat még ma is az egykori izraelita tulajdonosa után emlegetnek, mondta Orosz Zsolt, zápszonyi református lelkész.
Különösen a II. Világháború az, amely több módon érintette a zápszonyi közösséget. Érintette ezt a katonakorú férfiakat, akiket behívtak és akár elestek a hadseregben harcolva. Érintette ez a szovjet hadsereg által Malenki robotban elhurcolt férfiakat, de legjobban és legteljesebben a falunk zsidó lakosait érintette. Ugyanis Zápszony falujának 10%-a körülbelül zsidó volt a 20. század elején, amiből semmi nem maradt. Nem maradt emlékük sem, már nem áll zsinagógájuk sem, csak egy zsidó temető van a falu szélén, amely emlékeztet rájuk, és mi úgy gondoltuk, hogy mivel már van a II. Világháború áldozatai kapcsán a katonáknak emlékművük, a katonaként elesett személyeknek, falusiaknak emlékművük, és van a Malenki robotban elhurcolt és ott áldozattá lett falusiaknak emlékművük, ezért fölvállaltuk azt, hogy a Zápszonyból elhurcolt és zsidóként áldozattá lett falusiaknak is emlékművet állítunk. A történelem emlékeztet bennünket arra, hogy az az ember, az a nemzet, az a generáció, az a csoport, amely Isten nélkül akarja megélni az ember létet, végül el fog jutni oda, hogy embertelenné lesz, mert az Isten az embert a saját képére teremtette, és csak a vele való kapcsolatban és a vele való harmóniában lehetünk az Isten által megadott emberi életben helyesen. Bemutatta ezt a II. Világháború a zsidó áldozatok kapcsán, hogy milyen az, amikor egy népcsoport az Isten helyett egy nemzetet, az önmaga nemzetét, a német nemzetet, a faji tisztaságot kezdi el bálványozni és szolgálni. Tragédia, milliók haltak meg, és bemutatta ezt aztán a Szovjetunió is, amikor pedig egy társadalmi csoportot, egy Isten nélküli materialista ideológiát követve szintén milliókat hagyott áldozatként. Egyre kevesebben vannak, akik emlékezhetnek itt a közösségünkben arra, hogy itt jelentős zsidó lakosság élt, akik áldozatai lettek a történelem tragédiájának, az emberségéből, Istentől elfordulva, emberi értékeket, ideológiát szolgálva kifordult személyeknek, hatalmaknak, legyen szó akár a náci Németország, legyen szó akár mindazokról, akik ezt helyben segítették.
Goldberger Tamás az egyik zápszonyi túlélő leszármazottjaként írta meg az Egyszer volt, beregszászi zsidó polgárok című könyvet. Emlékeztetett rá, hogy a holokauszt nem Auschwitz-szal, hanem a gyűlöletbeszédekkel kezdődött. Úgy fogalmazott, A gyűlölet ellen az emlékezés, a múlttal való szembenézés a leghatásosabb fegyver.
Zápszony községet későn kezdtem kutatni, már mikor nem ért édesapám. Levéltári adatok nehezen találhatók, egyházi iratokban is kellett kutakodni, és ugye rokoni elbeszélésekre kellett ráhagyatkoznom. 1940-ben már, amikor bevezették a munkaszolgálatot, akkor már a munkaképes 18-20 éves fiatalembereket elvitték fegyver nélküli munkaszolgálatra. A szűkebb családunkból 12 férfit vittek el munkaszolgálatra. Kik maradtak itthol? Az asszonyok, az öregek, meg a gyermekek. Nem nagyon lehetett boldogulni. Közben jöttek a törvénykezések, 1942-ben elvették a zsidó földeket, nem volt miből megélni, a megmaradtaknak sem nagyon. De a törvény szerint meg is kellett művelniük azt a földet, de az eredményt be kellett szolgáltatni az államnak, tehát nem volt valami könnyű dolog. Én édesapám 30-as születésű, ő volt a legkisebb. Ilyen életük volt is, amikor elvitték őket, ugye édesapám még nem volt 14 éves. A beregszázi gettóban töltötte be a 14. életévét. Sorban következő testvére, Dezső, 2 évvel volt idősebb, és amikor szelektálásra került sor, apám nagyon kicsi ember volt, és valahogy úgy intézte, hogy ugye a bátyát arra az oldalra irányították, akik dolgozni mennek, utána szaladt. És ő úgy maradt meg vele, és kerek egy évig voltak lágerekben, különböző lágerekben, és Észak-Sziléziában, ahol gyártották a V2 rakétákat, készülve a németek a csodafegyverrel, az úgynevezett Aranyhegy mélyébe vájt gyárban, neki kellett volna gyártani a fegyvereket, voltak a zápszonyiak, nagyon sokan, legalább 6 vagy 7 férfi, speciál édesapám, végig a testvérével volt, és amikor közeledtek az amerikai és a német csapatok, és ugye versenyeztek, hogy ki szabadítja fel hamarabb Nordhausen lágert, a németek elindították a megmaradt, éppen maradt embereket Bergen-Belsen felé. Kit vonattal, kit gyalogosan, kit teherautóval, édesapám vonatosra került, és eljutott Bergen-Belsenbe, és a testvérét pedig egy másik sorba irányították, és már csak arra emlékszik, hogy a facipőjét odaadta a testvérének, és ő mezitláb ment tovább, ez már április eleje volt, kora tavasz volt, de nem tudta, hogy a testvére hova kerül. Érdekes fintora a sorsnak, hogy 2010-ben meghalt édesapám, és amikor a zsidó szokás szerint ültük az egyhetes mélygyászt, a sivát, akkor jött meg a levél a Nordhauseni levéltárból, hogy megtalálták, hogy édesapám testvére hol van eltemetve, melyik napon halt meg, mikor égették el, ilyen pontos dokumentáció van, és még halomban vannak a hamvai eltemetve, de ezt már édesapámnak nem tudtam elmondani. Ő még mindig abban a hiszemben élt 70-valahány évig, hogy a testvére hátha túlélte.
A kárpátaljai zápszony szegényebb lett egy felekezettel és egy népcsoporttal. A II. Világháború haláltáborából nem tértek haza a zsidók. Emléküket azonban a reformátusok ápolják. Tudtuk meg Iváncsik Attila összefoglalójából. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Németh László nevében.